Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban vendégünk dr. Téglás Péter. Szervusz, köszöntelek!
Szervusz, jó napot kívánok!
Avval a kíváncsisággal várom, hogy milyen könyv vagy film, vagy könyv és film ajánlót hoztál, mint a gyerekek, hogy kibontották a karácsonyi ajándékokat. Mit hoztál nekünk, Péter, ma?
Hát figyelemmel arra, hogy a karácsony nem olyan régen múlt el, úgy gondolom, hogy stílszerűen a Három karácsony című spanyol filmsorozatot szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani.
Milyen film? Tele vagyok kíváncsisággal, vidám, most, vagy nem annyira vidám?
Hát nem annyira vidám. Én úgy gondolom, hogy egy színvonalas, nagyon színvonalas, három epizódos filmsorozatról van szó. 2019-ben mutatták be, én úgy gondolom, hogy a Netflix magyar felülete most csak ebben az évben hozta föl magyar fölirattal, és úgy gondolom, hogy a magyar néző számára ez teljesen friss dolog. Mielőtt azonban a részletekre rátérnék, emlékeztetném a hallgatókat arra a korábbi beszélgetéseinkre, amikor arról elmélkedtünk, hogy vajon a mozizási szokásokat, a filmnézési szokásokat mennyire befolyásolja a film csatornáknak a megjelenése, és különös tekintettel a Netflixnek a világméretű tarolása. És hát ugye ennek kapcsán megállapítottuk, hogy hát a filmcsatornák javára ez a verseny bizony eldőlt. Hisz annyira kényelmes, olyan hatalmas kínálata van, amellyel bizony komolyan versenyezni nem lehet. Na most természetesen ennek a nagy kínálatnak megvan a hátulütője, mert ugye ennyi tartalmat szolgáltatni úgy, hogy valamennyi, hát hogy mondjam, színvonalas legyen. Én úgy gondolom, hogy ez képtelenség. Tehát sajnos az itt megjelenő filmek javarészt meglehetősen színvonaltalan, és hát olyan ízlést szolgálnak ki, amelyet én hát nem tartok megfelelőnek. A Három karácsony azonban magasan kiemelkedik az én megítélésem szerint, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy az én megítélésem szerint, mert a filmről egyébként magyar nyelvű kritikákat nem is találtam. Rövid leírások vannak, rövid értékelések vannak, de komoly elmélyült kritikák erről a filmről nincsenek, vagy legalábbis én nem találtam meg. A három epizód első része az 50-es évek Spanyolországába játszódik. Rögtön hozzáteszem, hogy magából az epizódokból, magából a filmből nem derül ki, hogy milyen évben, és pontosan a helyszín sem, azt tudjuk, hogy Spanyolország, de hogy pontosan milyen helyszínen és melyik évben, ez nem derül ki. Föltételezem, ez egy szándékolt rendezői, vagy forgatókönyvírói szándék lehet. Maga a helyszín egy olyan spanyolországi hegyvidéki terület, ahol egy viszonylag jó módban élő család a városon kívül, az erdő közepén egy nagyon szép házban él, a környezet gyönyörű, viszont magának a családnak a hangulatára, és hát ugye a közelben fekvő települések hangulatára rányomja a bélyegét, hogy nem olyan nagyon régen ért véget a második világháború, illetőleg ebben az időben még nagyon erős az elnyomás, a frankoista elnyomás, és rögtön a film elején egy rendőri akciónak vagyunk tanúi, amikor halálra keresnek valakit. Ezek a furcsa egyenruhás rendőrök, hát aki látott spanyol filmet, nem is tudom leírni ezt az érdekes alakú csákot, ami már önmagában egy meglehetősen félelmetes látvány, és a család három leánygyermeke, tizenéves leánygyermeke játszik az erdőben, találkoznak a rendőrökkel, de hát ugye ő ismerik, olyan különösebb félelmet a gyerekekben nem keltenek, míg nem rábukkannak egy hajszolt férfire és egy még hajszoltabb kislányra. Rögtön kitalálható, hogy bizony a rendőrök őket keresik, föltehetően egyébként köztársaságpárti férfiről van szó, és az is föltehető a különböző összefüggésekből, hogy maga a helyszín a francia határ közelében van, és valószínűleg, hogy a Franciaországba akarnak menekülni. A férfi könyörgőre fogja, hogy a gyereket a kislányok vigyék magukkal, rejtsék el, és egy meghatározott helyszínre majd hozzák el néhány nap múlva. A kislányok nagyon megijednek, rövid hezitálás után azonban ennek a kérésnek eleget tesznek, és házuk pajtájában a kislányt elbújtatják.
Hány éves gyerekekről van szó?
Tizenéves gyerekekről van szó. Fölfogják a környezetük veszélyeit, fölfogják azt, hogy azért ilyet tenni meglehetősen veszélyes, és komoly hátrányokkal járhat. A lényeg, hogy előbb-utóbb természetesen a szülők előtt is kiderül, akik éppen a karácsony estére készülnek, csodálatos asztalt terítenek, készítik a fát, készítik az ajándékokat, és ebben a millióben, ebben a környezetben hamarosan kiderül, hogy egy szerencsétlen kislány rejtőzködik a ház melletti pajtában.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. Dr. Téglás Péter ajánló rovatában vagyunk. Három karácsony című három részes filmsorozatot ajánl nekünk. Félelmetesen izgalmas a történet, ahogy indul. Hamarosan folytatjuk.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai filmajánlót a Három karácsony című spanyol filmmel. Mi történik, miután a kis gyerekek elrejtik a nehéz sorsú menekülő gyermeket?
Hát természetesen maguk a szülők, tehát az apa, az anya, illetőleg a nagyapa, valamint a karácsonyra odaérkező idegen vendégfiú is halálra rémül. Nagyon ijedt és elkeseredett vita bontakozik ki arról, hogy hát most akkor ők is rejtegessék, és valóban rejtegessék ezt a gyereket, vagy pedig hát ugye szóljanak ennek az embertelen rendőrségnek, hogy itt van az általuk keresett személy. Míg nem az anya közbeavatkozására úgy döntenek, hogy szó sem lehet róla, a gyereket még jobb helyre rejtik el, elhozzák a pajtából. Rövid idő múlva azonban megjelenik a borzalmasan embertelen és hihetetlenül ellenszenves rendőrparancsnok, aki szabályosan szórakozik a gyönyörűen megterített asztal körül ülő családdal karácsony este, tehát ez a féle ellentét a filmben, ez a féle kontraszt, hát ez különösen figyelemre méltó és megragadja a filmnézőknek a fantáziáját. A vita odáig fajul, sejti a rendőr természetesen, hogy a gyereket itt rejtették el, odáig fajul, hogy előkapja a fegyverét, a revolverét, és belelövöldöz a gyönyörűen megterített asztalba, azzal a gondolattal föltehetően és azzal a rendkívül kegyetlen és visszataszító szándékkal, hogy a gyerek az asztal alatt rejtőzködik, és akkor ő így az asztalon keresztül agyonlövi. A három másik kislány ettől pánikba esik, gyorsan a másut elrejtett gyerekkel kiszaladnak a házból, és a ház közelében lévő tó jegére menekülnek. Körbefogják az üldözött kislányt, ez egy fantasztikusan megható kép, egy ilyen ikonszerű, szentképszerű kép, ahogy az üldözött és szemmel láthatóan rossz fizikai állapotban lévő kislányt a három másik lány a testével védi. Mert ez az őrült és kegyetlen ember utánuk rohan, hadonászik a pisztolyával, fenyegeti a gyerekeket, a felnőtt hozzátartozók pedig a tóparton könyörögnek, hogy hagyja már, és ne kegyetlenkedjen tovább. Igen, ám csak közben a jég elkezd a rendőr alatt rapogni. Ugye a gyerekeket könnyedén elbírja, de hát ezt az egyenruhás őrültet, aki még ottan táncol is, meg ugrál is, elkezd ropogni a jég alatta, és természetesen beleszakad a vízbe. A küzdelmét, az életéért vívott küzdelmét mind a tóparton álló szülők, mind pedig a jégen álló gyermekek tehetetlenül és bénultan végignézik, mert természetesen nem tud kikapaszkodni a légből a rendőr, és belefullad a vízbe. Maga ez az első rész, ez egy igazi karácsonyi történet, tehát a jó és a rossz küzdelme. Ugye a jók, akik még szépek is, akik még önzetlenek is, akikben persze megvan a félelem is, megvannak az emberi tulajdonságok, ezzel szemben a gonosz, nagyon gonosz, ránézésre is visszataszító, egy lélekemelő történet az első epizód. Itt fejeződik be, egyébként az üldözött kislányt a család befogadja, és negyedik gyermekként fölneveli.
Ebből a felvezetésből én rosszat sejtek, és már látom is az arcodon, hogy a második és harmadik epizód nem így fog folytatódni.
Természetesen, és azért is választottam ezt a filmsorozatot, és azért ragadta meg az én fantáziáimat és a tetszésemet, mert fantasztikus kontrasztokat teremt a film rendezője ebben a három részes filmsorozatban, mert a középső epizódban ez a szent kép, ez az ikon összetörik. Nem történik semmi különösebben drámai, nincs háború, már enyhül az a féle terror, frankoista terror Spanyolországban, modernizálódik a társadalom. Szerintem a második rész a 60-as, 70-es években játszódik. Én alapvetően a tárgyi világból és az öltözékből vonok le, meg a gépkocsik márkájából vonok le következtetéseket, hogy körülbelül akkor játszódik a második történet, és ezekkel a csodálatos gyerekekkel semmi más nem történik, mint ami az emberekkel történni szokott. felnőnek, párkapcsolatokat létesítenek, és ezek a párkapcsolatok bizony néha nagyon-nagyon zavarosra sikerülnek. A befogadott kislányt feleségül veszi az az orvostanhallgató, aki azon a bizonyos vészterhes 50-es évekbeli karácsonykor vendégként érkezik a családhoz. Tehát a második karácsony idején már házastársaikkal együtt van együtt a család, ami önmagában egy nagyon nagy szó, mert rengeteg konfliktus alakul már ki közöttük. Csodák csodája, hogy a három vértestvér közül, tehát azok közül, akik ugye nyilván eredendően is ebben a családban nevelkedtek, van egy kicsit bohém, egy kicsit mindenki irányában megengedő, nagyon-nagyon bájos hölgy, fiatal nő, aki megmagyarázhatatlan módon hozzáment feleségül annak a rendőrnek a fiához, aki őket majdnem agyonlőtte, aki beleszakadt a tóba, és ott fulladt meg. Természetesen nem kötik az órára, hogy végignéztük apát halálát.
Innen fogjuk folytatni. Azt gondolom, ez olyan izgalmas történet és olyan izgalmas folytatás, hogy zene után számítunk hallgatóink figyelmére, és bízunk benne, hogy mindenki kíváncsi lesz. Dr. Téglás Péter filmajánló rovatát folytatjuk a Három karácsony című spanyol filmmel.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péter filmajánló rovatát, melyben a Három karácsony című spanyol filmről mesél nekünk, mely már elérhető a Netflixen magyar felirattal is. Idilli karácsonyi történet az első karácsony, a második azért már vegyes, hiszen jobban látszanak az emberek és azoknak a szépségei és nehézségei.
Valóban így van. Ezek a párkapcsolati zavarok, amelyekhez nem kell Spanyolországba elmenni, hogy ilyeneket tapasztaljunk, ez a világ bármely részén előfordulhat is. Innentől kezdve már a konkrét kapcsolódás a világhoz nem is érzékelhető. Tehát egész nyugodtan lehetne ez Franciaországban, Németországban, vagy akár Magyarországon is. Lényeg, hogy kiderül, hogy az egyik lány a saját sógorával tart kapcsolatot, és a házasságon kívül született gyermekének apja a saját sógora. Egyébként ez a sógor a nevelt lánynak a férje. A második rész azért is baljóslatúbb, mert az anya, a hős anya, aki annak idején eldöntötte, hogy befogadják az üldözők elől a kislányt, magához rendeli a négy lányt, haldoklik, nagyon súlyos, daganatos betegsége van. Ezen a karácsony estén már látnivaló, hogy lényegében órái vannak hátra. Bevallja a lányainak, hogy neki is volt egy házasságon kívüli kapcsolata, és a leírásból, ahogy ő jellemzi azt a férfit és a találkozások helyszínéből, arra lehet következtetni, hogy ez a házasságon kívüli kapcsolat nem más, mint a nevelt lány édesapjával tartott kapcsolat. Az utolsó kívánsága, hogy gyorsan a közeli városból hozzák oda az apát, mert igaz, hogy annak idején a frankoista rendőrség elfogta, igaz, hogy mindenki azt hitte, hogy őt megölték, de egy hosszabb börtönbüntetés után végül is kiszabadult és élhette az életét. A lányok annyira megdöbbennek az anya vallomásán, hogy nem hajlandóak az utolsó kívánságot teljesíteni, nem mennek el a férfiért, viszont az apa, aki tudja a feleségének erről a kapcsolatáról, elhozza a házhoz ezt a férfit, és döbbenten veszi észre a nevelt kislány, hogy az ő édesapjáról van szó. A konfliktus annyira mély, annyira éles, hogy a nevelt lány fogja magát, összeszedi a cokmokját, csapott papot hátrahagyva, elmenekül, ott hagyja azt a családot, aki őt fölnevelte. És akkor most már csak az a kérdés, hogy a harmadik rész hogyan oldja föl ezeket a meglehetősen meghökkentő emberi konfliktusokat.
És itt hagyjuk abba?
Nem hagyjuk abba, mert a harmadik rész visszatér lényegében az első rész emelkedettségéhez, mert végül is újra egymásra talál a család. Újra kibeszél ezeket a konfliktusokat, és mindenki, mindenkinek megbocsát. És ebben a harmadik részben, amely már napjainkban játszódik, tehát már okostelefonokkal telefonálgatnak egymással, már nagyon öregek. Nagyon öregek, és különösen látszik ez, bizonyára nem sértődnek meg a délszaki nők, hogyha mondom, hogy rajtuk az öregség talán még jobban meglátszik, az arcukon jobban meglátszik. Tehát valamennyi lány nagyon idős már, és hát különösen érdekes, és már-már a tragikomikummal határos, hogy a rendőr feleség, a kis bohém, a kis megbocsátó asszony annyira megelégeli a férjének a brutalitását, egy egész életen keresztül tanúsított brutalitását, hogy beülteti az autóba az akkor már súlyos Alzheimer-es férfit, aki ugye ebben az öregkori lebutulásban szenved, és csak percekre tér vissza a tiszta tudata, beülteti az autóba, az Isten háta mögé kiviszi egy buszmegállóba, ott elmagyarázza neki, hogy akkor most tudd meg, hogy az apád halálát mi végignéztük. Reakció ugye a férfi részéről nem érkezik, abban a hitben vagyunk, hogy hát most éppen olyan szellemi állapotban van, hogy nem is érti, amit neki magyaráznak. Lényeg, hogy ott is hagyja ezt a férfit, aki csodálatos módon az eszére tér, visszatalál a szülői házhoz, ahol éppen karácsonyt ünnepelnek, és hát borzalmas módon szitkozódik, szidja a nőket olyannyira, hogy le kell kötözni. Akkor megitatják viszkivel, és a konfliktus úgy ér véget, hogy az apa, a szintén nagyon-nagyon idős apa, aki hosszú évekre megnémul ezeknek a konfliktusoknak a súlya alatt, egyszeriben magához tér, hatalmasat csap az asztalra, és rákiált erre a rendőrre, hogy na most már aztán elég legyen. A férfi ettől megjuhászodik, és pusztán annyi kérése van, hogy szolgálják már ki az estére sütött pulykából.
Három karácsony spanyol film, dr. Tiglás Péter ajánlásában, tehát igazi minőségi élményre számíthatnak azok, akik megnézik a Három karácsony című spanyol filmet. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál, és várunk legközelebb is.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.